A 16 éves Adam anyjával és húgával él a tenger mellett egy menekült táborban, a fiú a kikötőben dolgozik. Amikor beúszik a tengerbe, hogy közelebbről lássa egyik vágyálmát, az elnöki jachtot, találkozik Daviddel, az elnök fiával. Kiderül, hogy megszólalásig hasonlítanak egymásra. Hogyan lehetséges ez? Ez akkor nem derül ki, de szerepet cserélnek. David üldözött menekült lesz, Adam pedig az elnök széltől is óvott fia. A népszerű író Nógrádi Gábor 30. ifjúsági könyve, a Csere, az utolsó oldal, akik fenntartja az érdeklődést és a feszültséget is. Hogy miben különbözik ez a regény a korábbiaktól, arról kérdezem most Nógrádi Gábort.
Könnyebb lenne arra válaszolni, hogy miben ugyanaz, mint a többi regényem, de miután a kérdés az, hogy miben más, hát el kell mondanom, hogy talán abban más, hogy egyszerre erősebben szól a felnőtteknek és a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek és a fiataloknak, inkább így mondanám, mint az eddigi regényeim. Megpróbáltam megfogalmazni Mark Twain Koldus és Királyfi története alapján egy olyan történetet, ami egy olyan világproblémát tárgyal, amely most már évek óta zaklatja az egész világot, és sajnos még valószínűleg évtizedekig zaklatni fogja, amennyiben erre valamiféle csodálatos megoldást nem találnak, ugye a nagy hatalmak és a kis hatalmak. Ez pedig hát ugye a menekült kérdés elsősorban, amely a központi kérdése ennek a Csere című regénynek, hiszen az egyik főszereplőm, egy 16 éves fiú a menekült táborban él, a másik főszereplőm pedig egy úgynevezett elnök, államelnöknek a fia, egy távoli országban, pontosabban nem is határoztam meg, hogy melyik országban. Ebben is különbözik talán a többi regényemtől, ahol mindig nagyon pontosan meghatároztam, hogy ez most Franciaország, vagy Algéria, vagy Magyarország, vagy más ország. Itt azonban egy ismeretlen országról van szó, egy távoli országról, ahol diktátor uralkodik, és ennek van egy 16 éves fia, aki elképesztően hasonlít a menekült táborba lakó fiúra, és hát ez egy nagy titok a regényben, hogy hogyan lehet, hogy ennyire hasonlítanak, és utána persze hát következik a Csere, amikor a diktátor fia kikerül a menekült táborba, a menekült táborba lakó fiú pedig bekerül a palotába, a szigorúan őrzött diktátori palotába, és elindul egy olyan történet, amelynek a vége, és ez szintén nem volt egyetlen könyvembe se, talán legfeljebb a verseimbe, a vége egy nagy forradalomba tör ki, ahol, és ez a legkülönösebb talán, hogy a diktátor fia az, aki az apja ellen fordul, és a lázadók élére áll, mert rádöbben, miközben, hát ugyanúgy, mint a Mark Twain könyvben egyébként, rádöbben, miközben a menekültek, a szegények, a nyomorultak, az elhagyatottak, a megnyomorítottak között él, hogy valójában ki is az apja, és valójában mit is jelent egy autokratikus társadalomban élni, amely hát ugye háborúra készül, mert így menekül ki a gazdasági problémáiból, ahogy ez a történelemben szokás.
Nagyon sokat titok ebben a könyvben. Egyrészt az a két fiú számára titok, hogy lehet, hogy ők hasonlítanak, de az is érdekes, hogy mondjuk ennek az államnak a lakói nem tudják, hogy néz ki az elnök fia. Tehát ez is egy fontos kérdés, aminek aztán lesz szerepe a könyvben bőven. És a harmadik dolog, hogy maguk a fiúk is rengeteg dologról nem tudnak, ami őket körülveszi. Egyrészt az, hogy az elnök fia nem tudja, hogy milyen körülmények között uralkodik az ő apja, és hát ez a menekült fiú sem tud az ő előéletéből nagyon sok pontot. Ez miért volt fontos?
Itt belenyúlt Andrea a dramaturgiába. Nagyon nehéz fölállítani egy ilyen konstrukciót, tehát beszéljünk szakmai dolgokról, egy olyan szerkezetet, egy olyan vázlatot, hogy az működjön. Mindannyian nézünk rengeteg filmet, és tudjuk, hogy a különböző amerikai filmekben nagyon óvatosan kell adagolni az információt, és borzasztóan finoman, mert bármikor elcsúszhatunk. Tehát nálam például, ahogy említette is, nem ismerik az emberek az elnök fiának az arcát, mert amikor elviszik őt zárt autóba, ugye sötétített ablakkal, maszkban is, szemüvegben is, mindenbe, nem akarják, hogy lássák, mert az anyját lelőtték egy merényletben, egy ilyen nemzeti ünnepen, és attól kezdve rettenetesen fél az elnök, az apa, hogy a fiát is merénylet fogja érni.
De például a fiúk fejlődése szempontjából is érdekes az a pont, ahol ők megtudják ezeket a titkokat. Lehet, hogy ez az elnök fia, hogyha nem kerül olyan szituáció, hogy meg kell nézni, hogy a menekültek, akikről azt mondják, hogy minden rendben van velük, valójában hogyan élnek, akkor neki tulajdonképpen mindegy is ott a palotában, hogy az apja kicsoda.
A palotában mindegy, hogy kicsoda, de ő neki van egy erkölcsi alapállása, amit azért beleneveltek, különösen a nagynénje a Katerina, és nyilvánvaló, hogy az erkölcsi alapállás ez egyszerűen érthetetlenné teszi, hogy miközben az ő barátai, kapcsolatai, meg az egész palota személyzete, meg az ő családja duskál a jóban, és milliárdokat halmoznak fel, és odautaznak a világban a vakarnak, és lent, amikor kint van az utcának, meg látja, hogy a gyerekek bemásznak a kukába, és a kukából szedik ki a valamilyen ételt, és megeszik, amitől egyszerűen nem érti, nem tudja fölfogni, hogy ezt a borzasztó egészségtelen, ugye hát őt egészségtelen dolgot, ezt ők megeszik. Meg kell jegyezni, mert egyébként az, hogy később derül ki, ezt jól látta, hogy milyen, hogy úgy mondjam, traumatikus is lehet egy gyerek számára, később hirtelen kiderül valami, akár a menekült fiú számára, akár a elnök fia számára, mert hagyd mondjak egy személyes dolgot, hogy 3 éve tudtam meg, hogy az én dédnagyapám az 48-as honvéd hadnagy volt, és Nyíregyházának egy vezető kereskedője, egy abszolút vezető, aki tényleg a város közepén lakott, ahol most a Móricz Zsigmond könyvtár van, tehát megbecsült tanácstag volt 30-40 éven át, és a 48-as párttagja. Na mostan ez hirtelen ért engem 3 éve, mert tudni kell, hogy engem nem vettek föl a gimnáziumba, mert apám masszek volt, vagyis hát asztalos volt, és abban a gimnáziumban nem vettek föl, amelyet támogatotta a dédnagyapám, és az összes gyereket támogatott anyagilag, a Kossuth Lajos gimnáziumról van szó. A 9 gyereke volt, az én nagyapám volt a legkisebb, Artur, és ez nem tudom érthető-e, hogy döbbenettel néztem rá, és azóta is 3 év óta nagyon foglalkoztat, több novellát írtam ezzel kapcsolatban, és több feljegyzést csináltam. Nyilván ugyanígy a regényben is, amikor a gyerek hirtelen megtudja, hogy milyen körülmények között élnek, és hirtelen megérti, hogy amiben ő él, az egy üveggömb, egy kristálygömb volt, és fogalma sincs a világról, és akkor most mit csináljon az apjával? És ahogy írom egyébként, elnézést, most felolvasom ezt a részt, egy pillanat alatt megértette, hogy az ő hazájában, az ő országában, ahol az ő apja az elnök, szó nélkül lelőhetik, megölhetik őt is, és akkor sohasem derül ki, hogy valójában kinek a fia. Hát nyilván itt már kint van az utcán, erről van szó, hogy itt elfogják a rendőrök, és megkínozzák, stb.
Mert hát hiszen szerepet cseréltek a menekült fiúval. A menekült fiú viszont azt nem tudta, hogy mi történt valójában az apjával, és mennyit köszönhet az anyjának, vagy mondjuk az őket támogató Doki nevű férfinak.
Igen, hát mint író nem volt könnyű helyzetem. Először úgy írtam meg a könyvet, el kell árulnom, hogy az apa is ott van a menekült táborban, anya és apa is, Doki is, ez a ismerős, aki szintén elmenekült a hazájából, mert megölték a családját és lebombázták a városát. Ezt se mondom el pontosan, hogy miről van szó, de hát tudjuk, milyen országban vannak háborúk, tehát nyilván onnan menekültek. Ezért át kellett írnom az egész könyv elejét, ugyanis az apát, aki egyébként egy ideges, ingerlékeny, feszült figura, ugye elvesztette a családjának egy részét, elvesztette az üzletét, elvesztette a házát, lebombázták, ő maga is megsebesült. Ez az apa, amikor meglátja a tengerben, ahogy jönnek a csónakkal, ezt elmondhatjuk, ugye ez nem titok, látja a halottakat, látja a menekülteket, ahogy lebegnek a víz felszínén, hirtelen sokkot kap. Nem csak egyszerűen sokkot kap, hanem beugrik a vízbe. Na így az anyának kell átvenni a vezetői szerepet, és egy nagyon erős asszony szerencsére, mint az én édesanyám. Volt is a nevelő anyám volt, mint a két anyám ilyen volt. És erről mintáztam ezt a kemény asszonyt, aki persze hát némileg a Doki segítségével próbálja fenntartani a 2 gyerek életét, mert van egy kislány, a Sára, akit a unokámból mintáztam, a Saciról, meg a Hugomból, úgyhogy hát tele van a könyv ilyen életből vett mintázatok.
Kíváncsi vagyok, hogy hány rétegű, vagy hogyan írta ezt meg, hogy van a felnőttek számára is több nagyon fontos üzenet, és a gyerekek is megkapják mindazt, amit egy ilyen kalandos, fordulatos kamaszregénytől várnának.
Először is ki kell tágítanom a dolgot. Majdnem minden könyvben különböző rétegek, különböző olvasói rétegek vannak. Nem véletlen, hogy felnőttek, főleg hölgyek, imádják a Mici Mackot, vagy a Kis Herceget, és a kedvenc könyvük a mai napig, és a Szabó Magdának az Abigérje szintén. Tehát ezeknek a könyveknek sok olyan vonulata, mozzanata, értelmezése van, amit a felnőtt jobban ért, mint egy gyerek. És másképp ért egy fiatal 16 éves, mint 12 éves. Az én könyveimnél is azért olvassák felnőttek általában, hiába ifjúsági regények, meg gyerekregények. Tudom, hogy 50-60%-ban felnőttek olvassák, ugyanúgy, ahogy egyébként a világon szinte mindenütt, legalábbis az Egyesült Államokról és Franciaországról tudok, ahol felnőttek olvassák az ifjúsági könyvet. Hát miért? Azért, mert az ifjúsági könyvekben, ha igazán jók, most hiú vagyok egy kicsit, hogy igen, talán az enyémek is jók, van egy olyan felnőtt vonulat, amit csak ők értenek, és ők jól értenek. El vannak rejtve üzenetek a Csere című regényben, amely kifejezetten felnőtteknek szól. El tudom képzelni, hogy talán 15 éves meg sem érti ezt a vonulatot. Részben politikai, részben intimitási, tehát emberek közötti kapcsolat, részben viszonyok vezetők és vezetettek között, részben ugye egy diktátornak a magatartása azzal a nővérével, aki nagyon ellen van a diktatórikus módszereknek, ahogy ezt az országot vezetik, tehát ugye a családon belüli feszültségek. Nem biztos, hogy mindent ugyanúgy ért a 18 éves, mint a 28 éves, mint a 16 éves.
Ugye mindenki álmodik arról, hogy ha másként élhetnék. A menekült fiú két munka között, amikor tényleg fillérekért rakodást vállal, és akkor van egy kis szünet, akkor álmodozik a tengerparton, és arra gondol, hogy bárcsak gazdag lehetne, és olyan körülmények között élhetne, mint az elnök. Az elnök fia meg arról álmodozik, hogy bárcsak szabad lehetne, és kimehetne, és kószálhatna a palotán kívül. De egyikük sem számol a nehézségekkel, hogy bizony nem csak szép dolgok vannak a másik pozíciójában, és ahogy ezt megmutatja, ez nagyon érdekes.
Igen, hát a menekültáborban lévő, a szegény, ugyanúgy, ahogy minden szegényebb ember, ahogy én magam is ezelőtt 40-50 évvel, amikor hát többé-kevésbé szinte nyomorban éltem a pincelakásban két gyerekkel, álmodoztam arról, hogy majd lesz egy ilyen vagy olyan lakásom. Azzal nem számol például ez a menekült fiú, hogy ennek az elérését hogyan tudja megvalósítani. Megint ki kell tágítanom a gondolatot, hogy bizony az általános iskolában többet kellene azzal foglalkozni, hát nyilvánvaló fel kell készíteni erre a tanárokat, hogy a gyerekek tudják, hogy azokat az álmokat, amit dédelgetnek, és amit mondjuk matematika órán kibámulva az ablakon elképzelnek, azt nem lehet úgy megvalósítani, ahogy ezt a televízióban látják, hogy jön a celeb, beugrik egy műsorba, és 20 perc múlva az egész ország tudja a nevét. Szóval ez nem így megy. Ez egy nagyon-nagyon hosszú, nagyon nehéz folyamat, és merészség, bátorság, kitartás kell, és ezt úgy érzem, hogy valahogy az oktatásban és a nevelésben nem mutatják meg a gyerekeknek. És ez az elmúlt 50-100 évben nagyon fontos lett, pontosabban azt mondanám, százszor fontosabb lett, mint ezelőtt 200 évvel, ahol az emberek be voltak zárva a saját kis körükben. Ma olyan sok lehetősége van a gyerekeknek, amit a szülő sem tud elképzelni. És erre föl kellene készíteni, hogy jól van, nyugodtan álmodoz, csak ehhez meg kell tanulni a nyelveket, meg kell tanulni a komputert, vállalkozni kell, utazni, nem kell félni a felvételiktől. Nagyon messze szaladok el a regénytől, elnézést kérek, csak egyszerűen a regényt azért írtam, hogy valamit változtassak az emberek gondolkodásában. Tehát ha rádióinterjút adok, akkor is a regény csak azért fontos számomra, hogy valamit elmondjak, amit már évtizedek óta el akarok mondani, hogy valami változzon Magyarországon. És semmi más célom nincs, tehát nem szórakoztatni akarok csak, hanem valamit elmondani, ami borzasztó fontos.
És ez nagyon fontos, hogy miközben menekült fia azt gondolta, hogy az elnök fiának csak jó ételekkel és szórakozással teli az élete, ami neki ugye alapvetően hiányzik, amellett mennyi mindent kell tanulni, milyen fegyelmezetnek kell lenni, hogyne. És hogy minden pillanata be van osztva. Ugye pontosan. Az elnök fia meg arra nem gondol, hogy ezért a kín az utcán mindenféle veszély leselkedik rá, és semmi nincs.
Nem tudja, hogy a szabadság az nagyon veszélyes. A szabadság az egyébként is veszélyes mindenkinek, mert ugye egy országban például abszolút demokrácia van, szabadság van, akkor bizony sokkal kockázat, sokkal egyszerűbb, ha például, mint a regényemben, diktatúra van, és minden sarkon ott áll egy besúgó, és minden sarkon ott áll egy rendőr. Hát persze, hogy akkor sokkal egyszerűbb az embereket bilincsbe verni mindaddig, amíg ugye föl nem lázadnak, ahogy a regényben ez megtörténik. Hát gondoljuk meg, az elnök fia kilép, és az első pillanatban minden megdöbbenti. Megdöbbenti a nyomor, megdöbbenti, hogy ő vele hogyan viselkednek, hogy milyen agresszívek. A legkisebb, akinek több hatalma van, mint egy menekültnek, milyen agresszív vele szembe. És azt gondolom, hogy ez nagyon lassan egy fejlődés folyamán jut el odáig, de nagyon lassan sok-sok jelenet, sok-sok oldal után jut el odáig, hogy megérti az állam működését, a diktátor apjának a viselkedését. Megérti a vonatokon, amikor látja a vonatokon a letakart ágyukat, tankokat, hogy hova mennek ezek a tankok, amit nem tudott. Lassan fejlődik egészen odáig, hogy amikor bekerül a lázadók közé, zárójelbe ez egy érdekes, mert átvettem ugye a kubai lázadást, a kubai forradalomnak bizonyos elemeit, úgyhogy például a Gavara nevezetű figura, ugye a Gavara, a Maria nevezetű figura, az a Hemingway-nek, hát ezt most mondom el először, a Hemingway-nek a Két a hangszolt című könyvéből a Maria, tehát amikor oda kerül, eljut odáig, hogy ő maga szervezi meg a lázadást. Tehát azt gondolom, a szülők nyugodtan odaadhatják a gyerekeiknek, semmi olyan nincs benne, amit bármelyik 14-15 éves gyerek ne olvashatna el, legalább megtanulja azt, hogy ha álmodozik valamiről, milyen nehéz elérni, és ha másik szerepébe képzelem magam, akkor megérthetem, hogy ő miért csinálja azt, amit csinál, miért mondja azt, amit mond, és ha megértem empátiával, akkor talán közelebb kerülök hozzá, szolidáris leszek vele. Erről szól az életünk.
Az érzelmekről, mármint, hogy az érzelmi kötődésekről nem beszéltünk még, és ugye olyan érdekes, hogy ennek a menekült fiúnak mégiscsak egy szeretettel teli családi közeg jutott, mert az anyja imádja, a kishúga rajong érte, az elnök fiának ebből nagyon kevés jut, mert hát az apja vele is kemény és szigorú, és nem biztos, hogy figyel az igényeire.
Igen, és itt a regényben azt hiszem a felnőttek számára, és nem csak a fiatalok vagy gyerekek számára, megmutatkozik ez a szeretet, mert amikor a palotába kerül a menekült fiú, akkor borzalmasan szenved attól, hogy ő itten dúskál, és mindent kap, és olyasmit eszik, amit nem is ismer, hogy micsoda, és azt csinál, amit akar, és eszébe jut, hogy kint a menekült táborban ott van az anyja, ott van a húga, ott van a doki, hogy tudna nekik eljuttatni valahogy legalább egy szendvicset, vagy valamit próbál, egy banánt próbál eldugni, hogyha mégis sikerül megszökni a palotából, legalább a banánt vigye el a húgának, és ugye most nem akarok részleteket elmondani, de megpróbál még olyasmit is, hogy ennivalót elküldeni, ami kudarcba fullad, de ennivalót elküldeni, mert ez folyamatos szenvedés neki, ha ránéz a feszített víztükőről, hogy milyen csodálatos lenne az ő húga itten, fürödhetnek itt a tengerben, nem engednek, hogy fürödjön. Ugyanakkor a másik oldal nyilvánvaló, hogy egy nagyon erős érzelmi hatást kap a diktátor fia, amikor bekerül a sátorba, ahol a másik fiúnak ugye az anyja meg a húga ott van, és nem tudják, hogy ő nem a menekült fiú, nem Ádám, hanem ő Dávid, az elnök fia, tehát úgy bánnak vele olyan szeretettel, ahogy az imént mondta, olyan rajongással, mint a saját fiúkkal, és őneki ez az érzelmi hatás, hát ez már egy picit ilyen pszichológia is, érzelmi hatás annyira megdöbbenti, hogy lebénul. Hát ő ennyi szeretetet, ugye leszámítva a nagynénit, a Katerinát, ő ennyit nem kapott. Ezt a rajongást, ahogy átöleli a húga, vagyis hát a Ádám húga. És úgy érzi, hogy egyszerűen a szava megszakad, és nem tud többet ellentmondani, mert persze ellenkezik, nem tud többet ellentmondani, mert itt egy olyan nagyon erős emocionális hatást kap, amit soha életébe talán nem kapott meg, és ez elnémítja, lebénítja.
Nógrádi Gáborral beszélgettem a Csere című új ifjúsági regényéről, amely a Móra Könyv kiadó gondozásában jelent meg. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, örülök, hogy velem tartottak ma is a Facebookon, a Spotify-on, a SoundCloud-on, megtalálják a Könyvben utazom Olá Andreával című oldalt, ha van kedvük, meghallgathatják más könyves interjúimat is. További kellemes rádiózást kívánok!